Első rész, a legenda. Viszik a kis Veronikát. Özvegy tanítóné halt meg halálban. Mikor tanító hal is meg, szomjasan maradnak a sírások. Hát még, mikor az özvegy megy utána. Nem maradt annak a világon semmije, csak egy kecskéje, egy hízlalás alatt lévő libája, és egy 2 éves leánygyermeke. A libának még legfeljebb egy hétig kellett volna híznia, de úgy látszik, ez se várhatta be a szegény rektorné asszony. A korára nézve korán halt meg, de a gyerekre későn. Annak meg se kellett volna születnie. Bár akkor vette volna magához az Úristen, mikor a szegény urát. Istenem, micsoda szép hangja volt annak. A kis porontja az apja halála után született, de nem későre, egy vagy legfeljebb 2 hónap múlva. Megérdemelném, hogy a nyelvemet kivágják, ha rosszat mondanék. Se nem mondok, se nem gondolok. Jó, becsületes asszony volt. De mire való volt már neki ez a vakarcs? Könnyebben ment volna a más világra, ha magával vihette volna a terhet, mintsem, hogy itt hagyja. Aztán meg nem is illett, Isten bűnéül ne vegye. Hiszen, uram fia, egy nagy káplán fiúk volt már a tanítóéknak, az bizony jó fiú, akárhogy nem segíthette még az anyját, mert maga is csak káplán volt eddig, valami igen-igen szegény plébánosnál, messze Tótországba, hanem most vagy 2 hete, úgy verik a hírek, önálló plébános lett egy Glogova nevű falucskában, valahol a Selmec bányai és Besztercei hegyek között. Van is olyan eleven ember a faluban, Kapicány János uram, aki ökörhajcsár korában megfordultott egyszer, hogy azt mondja, az utálatos egy fészek. Én most, mikor már egy kicsit talán segítette volna a pap fia, azt kellett meghalnia a kántornének. Hát, bizaz föl nem támaszthatjuk többé semmiféle lamentációval. Ennél fogva csak azt akarom elmondani, becsületére legyen nemes halálközségnek, hogy tisztességesen temették el a jó lelket. Elég pénz ugyan be nem gyűlt a temetési költségre, még a kecskét is el kellett adni, hogy kiteljen, hanem a lúd megmaradt. De mint hogy kukorica nem maradt hozzá, tehát lesoványodék. Lassú pihegése helyett visszatért rendes lélegzetvétele, loma járását a nagy hasa miatt fölcserélte hajdani fürgeségével, szóval megmenekedék a közeli halál elől, éppen egy másik lénynek a bekövetkezett halála által. Isten bölcs végzése, mikor életet olt is, életet menthet, mert higgyétek meg nekem, hogy a mennyei jegyzőkönyvekbe éppen úgy be vannak jegyezve az oktalan állatok, mint az okos állatok. És gond vagyon ezekre talán éppen úgy, mint a királyokra és a hercegekre. Isten őszent felsége minden esetre jó, bölcs és hatalmas. Na de bíró uram se csekénység, elrendelte legott a temetés után, hogy a csöp leányzó, Veronika a keresztneve, soros legyen a falusi gazdáknál, s a tizedes vigye minden nap más-más portára, hol is illendő ellátásban részesítendő. És meddig fog ez tartani így, bíró uram? Kérdezték a tanácsbeliek aggódva. Míg nem méltóztatom másképp intézkedni, felelte Nagy Mihály kurtán. Így is volt a nagy dolog, vagy 10 napig, mikor aztán egyszerre híre ment, hogy Billegi Máté és Kocka Ferenc urai még Besztercze bányára viszik eladni a búzájukat, mert hogy azt mondják arra felé, még nem olyan okosak az idők, mint mi nálunk. Kapott a jó alkalmon Nagy Mihály, noha oda viszik a gabonájukat. Akkor hadd vigyék el a gyereket is a pap bátyjának Glogovára. Arra esik valahol az a Glogova? Dehogy esik arra, dehogy, ellenveték ezek. Arra kell esnie, punktum, döntötte el a bíró. Szabultak, okoskodtak ők elmeik, hogy így úgy nagy a kitérő, nagy az alkalmatlanság az úton, de meg kellett lenni, ami parancs, az parancs. Egy szerdai napon föltettek a zsákok tetejére a Billegi uram szekerén egy kosarat, és abba a Veronkát meg a libát, mert az, mint örökség, vele jár. A felsővé fehér népei pogácsát, marcifánkot sütöttek az árva kis jószágnak az útra a borzasztó idegen világba, és teleraktak egy szeredást aszalt körtével, szilvával. És amikor a nehéz szekér megindult, még meg is siratták a parányi gyermeket, aki nem tudta, hova viszik, miért viszik, csak azt látta nagy mosolygással, hogy a cocók megindulnak, és ő nem mozdul egy zsák tetejéről, a kosárból, de a házak, a kertek, a mezők és a fák idébb jönnek. Glogova régen. Glogovát nem csak kapicány uram látta, sorok írója maga is járt benne. Sovány, kietlen vidék az kopárhegyek között fekszik, egy szűk völgyben meglapulva ez a falucska. Messze-messze innen sehol sincs még jóra való országút sem, nemhogy vasút lenne. Most újabban úgy tetszik jár valami kávémasina Beszterce és Selmecbánya között, de az se érinti Glogovát. 500 esztendő kell ahhoz, hogy Glogova ott legyen, ahol a civilizált vonalba eső falvak vannak. A talaj agyogos, terméketlen, makacs. Azt mondja, hogy ő csak bizonyos növényeket hajlandó táplálni, például zabot, krumplit, a többire nem vállalkozik. De ezeket is úgy kell kicsalni az anyaföldből, úgy szólva erőszakkal. De nem is anya ez a föld, inkább anyós. Tele van a belsejek kövekkel, és csúnya repedések, árkok hasogatják meg, amiknek a szélein fehér fű árva lányhaj leng, mint az elaggott anyóka állán ősszőrszálak. Túlságosan örege a föld, de hisz nem lehet öregebb, mint a többi, csak hamarabb kiérte magát. Lent az aranykalászos rónaság csak fűszálakat növesztett sok ezer év óta, itt pedig óriás tölgyek és cserfák nőttek. Nem csoda, hogy előbb fáradt ki. Szegénység, nyomor van itt, és mégis valami báj, valami édes poézis lengi át. A csúnya viskókat megszépítik a hatalmas sziklák, melyek rájuk néznek. Szinte nem illenéke szép sziklákat elrontani cikornyás kastélyokkal, melyeknek tornyai eltakadnák őket. Boróka és bodza illat tölti meg a levegőt, egyéb virág nincs is itt. Legfeljebb egy-egy májva rózsa virít némely kertecskében, ki fehéren, ki veresen, ez itt lábos kenderhajú tótleány öntözget egy köcsökből. Szinte még most is előttem van a kis tótfalu, az 1873 év óta, amikor benne megfordultam. Látom házikóit, a kerteket bevetve lucernával, beültetve kukoricával, közül egy szilvafa alátámasztva rudakkal, mert a gyümölcsfák megteszik a magukét, mintha összebeszélnének. Tápláljuk a szegény tótocskákat. Mikor ott voltam, éppen a pap halt meg, annak a hagyatékát vettük fel a szolgabíróval. Nem volt valami sok dolgunk. Kopott bútorok és rossz reverendák maradtak csak utána. A falubeliek megsiratták az öreg papot. Jó ember volt, mondták, de nem tudott gazdálkodni. Az igaz, hogy nem is igen volt miből neki. De hát miért nem fizetik jobban a papjukat? Hányt a szemükre a principálisom. Egy nagy varkocsos tót felelt hegykén, fejebb tolva hasának tűzőt. Nem a mi szolgánk a pap, hanem az Úristen szolgája. Mindenki fizesse a maga szolgáját. A hagyaték fölvétele után, míg a kocsis befog, átmentünk egy percre az iskolát megnézni, mert a szolgabírán előszeretettel játszotta magát tanférfiúra. Alacsony, ütött kopott házacska volt az iskola, természetesen zsuppal fedve, zsindeig csak maga az Isten vitte fel Glogován, de az ő háza is csak szerény volt, torony már nem jutott rá, azt egy harangláb helyettesítette idelen. A tanító az udvaron várt bennünket, ha jól emlékszem, Majzik Györgynek hívták, robosztus, erős ember volt, java férfi korban, értelmes, okos arcú, egyenes, igazbeszédű. Egyszerre rokon szenved költött az emberben. Bevezetett a gyerekekhez, az iskolás lányok ültek balról, a fiskák jobbról, szépen megfésülve, mind felálltak nagy sustorgással, és éneklő hangon kiáltották. Vitájtje, pányi, vitájtje! Legyetek üdvözölve, urak! A szolgabíró egy-két kérdést intézett a csinos pufóképű gyerekekhez, akik roppant megbámultak bennünket kerekre nyitott, diószínű szemeikkel, Valamennyinek dió színszeme volt. A kérdések persze nem voltak nehezek, hogy hány az Isten, miképpen hívják ezt az országot, és több ilyenek. A gyerekeknek mégis némi gondot, fejtörést okoztak. De a principálisom nem volt szigorú ember, barátságosan veregette meg a tanító vállát. Meg vagyok elégedve, Amice. A tanító meghajtotta magát, és hajadon fővel kísért ki bennünket az udvarnak. Csinos gyerekek, mondta ott künn a szolgabíró kedélyesen, de honnan van az Domine Frater, hogy itt mind olyan egyforma képűek? A glogovai mester egy kicsi zavarba jött, aztán őszinte kedélyesség öntötte el egészséges piros képét. Hát az onnan van, tekintetes uram, mert a nyáron az összes glogovai férfi nép elszéled le az alvidékre mezőmunkára, és ilyenkor olyan magam vagyok itt egészen őszig, mint az ujjam. Csintalan mosoly jelent meg az ajkai körül, méltóztatik érteni. És hány éve van itt? Kérdi erre a szolgabíró élénkebben. 14 éve, kérem alásan, látom a kérdésből, hogy méltóztatik érteni. Ez a kis párbeszéd maradt meg emlékemben egész mai napig Glogováról. A kocsira ülve elismételgettük, és mindig nevettünk rajta. A szolgabíró otthon sokáig beszélte a társaságokban, mint valami kedves csemekét. Rá vagy két hétre híre jött, hogy egy fiatal káplánt kaptak oda papnak a glogovaiak. Valami Béji János nevűt. A szolgabíró, jól emlékszem, megjegyezte, legalább a mester nem lesz már egyedül nyaranta. Az új pap Glogová. Az új tisztelendő úr beköltözött, egyetlen fakó szekéren hozták haza papjukat a glogovaiak. A szekér elé két kajlaszarvú tehénke volt befogva. Útközben meg is fejte őket az egyházfi Szlávik Péter egy köcsökbe, és megkínálta a fiatal papot. Nagyon kitűnő tej, mondta. Kiválta bimbó teje, a szölséges, mintha valami almázia volna. Az új pap holmia kevésből állott, egy festetlen deszkaláda volt az egész, egy csomag ágynemű, továbbá két bot és pipaszárak, összekötve madzaggal. Útközben a falvakon egyre kötekedtek a glogovaiakkal. Hát nem tudtak kendek külön fogatot összeállítani a papjuknak. Hát mitűrés tagadás, a glogovaiak restelték a dolgot, és inkább a fiatal pap rovására vágták. No, elég jó az. Ezt a holmit bizony egy üsző bornyú is elhúzná. De ha nem hozott fölös számú javakat Glogovára, tisztelendő Bényi János, bizony ott se talált egyebet, csak a düledező parókiát. Az előbbi pap rokonai minden holmit elvittek, csak egy kutyát hagytak, a néhai plébános kedvencét, amely csak olyan kutya volt, mint a többi, alakjára, szőrére nézve, de szerencsétlen természete miatt bizony népszerűtlen, külön állást kezdett most elfoglalni, ugyanis a pákosztosságából kifolyólag déltájba sorra járta az egész házsort, bepislantván a konyhákba, mivel hogy a megboldogult urának szokása volt ez, hogy minden napra más-más gazdához invitáltatta magát ebédre, és a kutyáját is magával vitte. A kutya név szerint Visztula, na ugyan kár volt olyan messze menni, folyam névért, amikor itt a határon keresztül foly a csillámló Bielavoda. Keservesen kezdte tapasztalni, hogy a pappal együtt ketten többet értek, pedig azelőtt kutya filozófiával azt gondolta, hogy a tisztelendő úr fogyasztja el előle az ennivalót. Ugyan, de ő adta a tekintét és a befolyást. Na most már kikergették Visztulát a konyhából, mielőtt valami műveletbe foghatott volna, sőt, el is páholták néha napján. Szóval nagyon cudar, sovány állapotban volt, mikor az új pap megérkezett, és mikor az egyházfi megmutogatta neki új otthonát, a négy csupasz falat, a labodával benőtt kertet, az üres istállót, az ólakat, a szegény fiatal pap elmosolyodott. És ez mind az enyém? Mind, amit itt lát. Még az a kutya is, mondta Szlávik Péter némi kedélyességgel. Miféle kutya ez? Ez bizony a megboldogó tisztelendő hagyatéka, Ő utána maradt, már nagyon is akartuk volna ütni a szegény alkalmatlan párát, de senki sem meri, mert azt mondják, hogy hát, ha az égből nézi az öreg tisztelendő, és kísérteni visszajön miatta. A kutya szelíden, szomorúan, szinte könyörgő szemekkel látszott az új papra nézni. Lehet, hogy a reverenda látása hozta ilyen melankolikus hangulatba. Megtartom magamnak, mondta a fiatal pap, és lehajolt és megveregette az állat sovány hátát. Na, legalább lesz valami eleven eredmény a közelemben. Hát az bizony jó lesz, humorizált az egyházfi, mert nagy élvezet parasztnak pappal évődni. Az embernek kezdeni kell valahol, úgy is lehetne, hogy előbb az őrizni valót szerzi meg, aztán az őrzőt. Á, de így is jó, az tisztelendő úr. Mosolygott, olyan rokonszenvesen tudott mosolyogni, mint egy leány. Maga is belátta, hogy az öreg visztulára nem vár nagy hatáskör, valóságos magánzó lesz a kutya társadalomban. Ez alatt egyre többen-többen gyülekeztek az udvarra, menyecskik, akik messziről nézték, és azt mondták, Istenem, milyen fiatal, és már pap! A férfiak egészen közel mentek hozzá, és kezet fogtak vele. Isten hozta! Itt jó dolga lesz! Az öreg anyóka közbe kiáltott, holtig itt lehet nálunk? Az idősebb asszonyok egyike így szólt, csinos egy ember, derék egy anya volt, aki szűrte. Egy szóval tetszett az új pap mindenkinek, nyájasan szépen beszélgetett az idősebb emberekkel egy kicsikét, majd azt mondta, hogy el van fáradva, és átment a tanítóhoz, mert a tanítónál volt a lakása addig az ideig, amíg valami állapotba hozzák a plébáni alakot, és amíg a jövedelmek befolynak. A tanítóhoz már csak a főbb emberek kísérték el, egyházi dolgokban benfentesek. Szlávik Péter, aztán Gongol Mihály, a Glogovai Nábob és a Molnár, Klincsok György. Ezektől tudakoztak ki azután behatóbban a hívságos földi körülményeket, és feljegyezgette a jegyzőkönyvébe, hogy némi számítást csinálhasson. Hány lélek is van a faluban? Nem sok híja van az 500-nak. Mit fizetnek ezek a papnak? A derék férfiak elsorolták hűségesen, mennyi a párbér, mennyi fajár, hány vék a rozs, mennyi a zlevka. A fiatal pap mind szomorúbb és szomorúbb lett. Hát bizony, ez kevés. De lehangoltam. Hát mennyi a stóla? No, az bizony elég nagy, felelte a mindenben verzátos Klincsok György. Temetés után hát az a halottól függ, az esküvő pedig olyan, ami csodás, az összekötendő pár, mert ilyenkor ugye gavallér az ember. Hanem a keresztlevél kivételéért egy pengő forint jár, hát az már valami. Mennyi esküvő van évenként? Hát az a krumpli mennyiségétől függ, tisztelendő úr. Sok krumpli, sok lakodalom. A termés határoz, de 4-5 mégis akad. No, az kevés. Hát, haláleset mennyi van? Ja, az a krumpli termés minőségétől függ. Rossz beteges krumpli, ha terem, sok halál van. Jó krumpli mellett nincs halandóság. Senki se bolond meghalni olyankor. Nem mondom egy-kettőt, mégis agyonüt évenként egy-egy lefűrészelt fa az erdőbe, vagy szerencsétlenség történik, valaki lefordul a szekerével az árokba, és szörnyet hal. Jobb esztendőkben azonban 8-ra is tehető a halálesetek száma. Hát csak, hogy az nem a papé, mint, mondta a Glogovai Nábob, megigazítva kevélyen a hátul fésűre szedett copfiát. Hogy-hogy? Kérdi a pap megütközve. Egy része a lakosságnak nem kerül oda a temetőbe. Nem ám, soha. Fölfalják télen a farkasok, anélkül, hogy bejelentenék a parókiát. A másik része pedig nyáron idegen országokba részbe beadja a kulcsot, ugye? Tódítá Klincsok György. És csak egy irka-firka jön róluk a bíróhoz. Na, ez ugyan rossz kilátás, de hát a parókia földjei, na mennyi földje van? Mondják már a parókiának. De erre aztán egyszerre akart beszélni mind a három. Klincsok György hátrahúzta az előtérből Szlávik Pétert, s maga állt oda az Isten szolgája elé. Föld? Hát, hogy mennyi föld van? Hát amennyi, csak parancsol, ha 100 hold kell, mind a 100 hold, 500 hold, kiállta lelkesülten Klincsok. Földet, ha csak nem vonunk meg a papunktól? A pap arcán valami örömféle kezdett derengeni, amit azonban nem tűrhetett sokáig a gonosz lelkű Szlávik. Mert tetszik tudni, úgy van az, hogy a glogovai határ még a mai napig is tagosítatlan. Rendes telekkönyve sincsen, volt valami összeírás a földekről, de 1823-ban elégett a község ládája, és vele együtt az összeírás. Mindenki annyi hát, amennyinek a megműveléséhez elég igavonó és kézi ereje van. Ki kiszántja magáét, s ha évek folytán elromlik, elárkosodik, összehasadozik a földje, keres magának más szántani való területet. A fele határ mindig gazdátlanul áll, persze a rosszabbik fele, amelyikben nem érdemes babrálni. Értem, sóhajtott fel a pap. Ebben a felében van ugye a parókia földje is. Vékony kilátások voltak ezek a jövőre nézve. De csak mégis megnyugodott apránként, ha aggodalmak szorongatták is, leöblítette őket egy imádsággal. Az imádság volt a dominiuma, örökké termő földjével, minden percben mindent kaszálhat rajta, amire csak szüksége van. Türelmet, reményt, vigasztalást, megelégedést. Lassan hozzálátott a lakása rendbehozásához, hogy végre egyszer a maga ura lehessen. Csak egy káplán tudja, hogy mit jelent ez. Szerencsére a szomszéd faluba Kopanyicán egy iskolatársát fedezte fel, Urszigyi Tamás volt ez, nagy, brontes ember, nyers, egyenes szavú, de jó szívű. Urszigyi segíti némi kölcsönnel. Glogova, kutyafészek, mondta Urszigyi. Bizony, az nem annyit a rai püspökség, de ki tehet róla. Sovány nyáj, sovány pásztor. Ki kell állani? Dániel még rosszabb helyen volt az oroszlánokkal. Ezek végre is csak birkák. Akiken nincsen gyapjuk, jegyezi meg a tisztelendő nevetőn. Hát még az is van, de neked nincs hozzá ollód. Kevés napok alatt bebútorozta magát a kölcsönvet pénzen, és egy szép őszi délutánon beköltözött végre a saját parókiájába. Micsoda boldogság volt az, a saját házába járni, kelni, rakosgatni, és milyen édes álom esett tulajdonágyában, azokon a vánkosokon, amelyek tollúját az édesanyja fosztotta. Úgy elgondolkodott, hosszan elábrándozott, lefekvés előtt megolvasta a gerendákat, hogy el ne felejtse, miről is fog álmodni. Nem is felejtette, nagyon szépről álmodott. Szülőfaluja rétjein pillangót kergetett, fészket szedett, ürgét öntött. Pajkos leány és fiú pajtásokkal össze is kaptak a Szabó Palival, jól el is náspángolta volna Palit, éppen emelte volna már a vesszőjét, amikor megzörgette valaki az ablakot kívülről. A pap fölriadt, összerezzent, és kezdte az édes álmát kitörőgetni a szemeiből. Reggel volt már, a nap besütött. Mi az? Kiáltá. Nyisd ki az ajtót, Jankó! Jankó? Ki szólítja őt Jankónak, tenek, magyarul? Mint a pajtások valamelyike volna, akiktől csak az imént vált meg álmában. Kiugrott az ágyból hirtelen, és az ablakhoz szaladt. Ki van odakünt? Ki szólít? Én volnék a Billegi Máté uram. Otthonról, gyereki Jánoskám, azaz, hogy tessék egy kicsit kijönni, tisztelendő úr. Hoztam valamit. A pap sietve rángatta fel ruháit, szíve lázasan dobogott, a rossz hír előszelét talán már megérezte gyöngéd lelke. Kinyitotta belülről a pitvarajtót, és kilépett az eresz alá. Itt vagyok, Billegi Máté uram. Mit hozott kegyelmet? De Billegi uram már akkor nem volt ott, hanem tűnt az úton állott, a zsákokkal megrakott szekere mellett, s a kosarat kötözgette.